A monarchia szimbólumai a magyar kormány politikájában, ezzel a címmel egy sajtóanyag, illetve ezzel kapcsolatos tanulmányok jelentek meg, amit Pár Ádám, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa készített, és erről fogunk beszélgetni a következő néhány percben. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok!
Hát egyrészt az a kérdés, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, az, hogy mitől érezte, hogy most különösen aktualitása van annak, hogy a monarchia ügyét vizsgálja, és főleg a magyar kormánypolitikájában ennek a jelenlétét. Szóval mi az, ami felkiáltott, vagy ami miatt ez különösen a figyelmét megragadta?
Valóban, tulajdonképpen már 2010 óta történtek olyan intézkedések a kormányzat részéről, amelyek arra utaltak, hogy különösképpen kedves a jelenlegi kormány szívének a monarchikus hagyomány, és szándékosan nem azt mondom, hogy monarchista, mert itt tulajdonképpen a királyság szimbólumainak a használatáról van szó, napi politikai eszközként, és nem pedig egy államforma váltásról.
Arra gondol, hogy nem a királyság intézményesítése, hanem azok a külsőségek és körülmények, amelyek...
Így van, tehát a külsőségekről van szó, illetve a külsőségekhez kapcsolódó ritusokról van szó. És hát miután be van harangozva, hogy előbb-utóbb a miniszterelnök a várba költözik, illetve már hosszú évek óta rebesgetik, hogy a Szent Koronát is a parlamentből átszállítják a várba. Továbbá, miután látható az, hogy egy jelentős térátrendezés ment végbe, mondjuk például a Kossuth téren, mindezek szerintem aktuálissá teszik, hogy erről a témáról beszélni lehessen. Természetesen a monarchia szimbólumainak a használata Európa sok országában jelen van. Tehát ahogyan ebben a tanulmány folyamban is bemutattam, Franciaországtól kezdve Olaszországon át Oroszországig és Romániáig jelen vannak törekvések, hogy az egykori monarchiának a szimbólumait, rekvizitumait valahogyan beépítsék az államrendszerbe, az adott éppen kormányzó hatalomnak a szimbolikájába. Ez utóbbi mondjuk főleg Oroszországra jellemző, tehát Putyin például nagyon jól játszik a monarchistáknak kedves húrokon. És hát Magyarország azért speciális véleményem szerint, mert ellentétben a felsorolt országokkal itt nincsen egy erős monarchista mozgalom, tehát azt gondolnánk, hogy éppenséggel nincsen szükség a monarchia jelképeinek a használatára, hiszen csúnyán fogalmazva nincsen potenciális vevőközönség. Ám de a Fidesz számára és nyilván a mögötte lévő szubkultúra számára, amelyik szintén eléggé összetett, ez egy fontos szempontot képvisel.
Tehát, hogyha nincs ilyen mozgalom, akkor valószínűsíthető, vagy azt gyanítja a tanulmányban is gondolom, hogy akkor itt a egyik párt, vagy a kormányzó pártnak a politikai legitimitását akarja talán ezzel erősíteni, vagy valamilyen módon nem egy tömegmozgalom, hanem egy speciális politikai erő az, ami mögé állt ennek a dolognak.
Ugye azt látni kell, azt érzékelni kell, hogy Magyarországon van egy olyan sajátos helyzet, hogy a köztársasági időszaknak a hősei, hát döntő részben mégiscsak a politikai baloldalhoz kötődnek, szociáldemokráciához, liberalizmushoz, polgári radikalizmushoz, és akkor most lehetne mondani a neveket Károly Mihálytól kezdve Jászi Oszkáron át, kisgazdákon, kisgazdapárti politikusokon keresztül. Na most sem az 1918-as, sem az 1946-os köztársaság nem volt vállalható annak a jobboldalnak az emlékezete számára, amely jobboldalnak a zászlós hajójává vált a Fidesz az 1990-es évek közepétől kezdve. Tehát volt egyfajta idegenkedés a köztársasági időszakoktól, a
Ez
magyar...
talán az is lehet, vagy annak is lehet a bizonyítéka, hogy az alaptörvényben is korábban Magyarország köztársaság ugye így volt, és most, minthogyha
Most
ezt...
pedig Magyarország.
Igen,
Így
igen.
van.
Tehát, hogy ez a szó, mint egy ilyen szerényen, de mégiscsak kerülendő kifejezés, ez is valami ilyen üzenetet sugároz, vagy sugalmazhat
Igen.
a
Igen, igen,
gondolatban.
ugye, igen, ugye ezt már abban az időszakban, amikor az alaptörvényt elfogadták, már akkor is nagyon sokan hát pedzegették ezt, hogy itt a köztársaság hagyományai nincsenek kellőképpen respektálva, és nyilvánvalóan a magyar jobboldali szubkultúrákban, politikai kultúrákban azért sok kifogásolni való volt. Ugye ezekre a köztársaságokra mindig egy-egy vesztes háború után került sor, és rögtön a köztársaság után menetrendszerűen jött az átcsúszás egy kommunista diktatúrába, amelyik elsöpörte a köztársaságpárti erőket is, tehát mindig egy gyenge, leharcolt, kifosztott országban került erre sor, és hát ugye olyan közjogi körülmények közepette, hogy nem volt népszavazás mondjuk arról, hogy milyen legyen az államforma, tehát a legitimitása is finoman fogalmazva megkérdőjelezhető volt ezeknek a köztársaság kikiáltásoknak, most konzervatív szemszögből mondva. És a Fidesz pedig nagyon jól felismerte a 90-es évektől kezdve, hogy olyan témákat kell fölvállalni a szimbolikájában, szimbolikus és identitás politikájában, amelyekkel tudja bizonyítani, hogy ő ennek a jobb oldalnak a zászlós hajója. Ugye soha nem kérdőjelezte meg önmagában véve az államformát, de nem is nagyon tolta előtérbe a köztársasági imást, és ez már a 2000-es évben elkezdődött, ugye pont egy nagyon jó időszak volt szimbolikus politika szempontjából a milleniumnak a megünneplése. Tehát ott kezdődött el érzésem szerint ennek a szimbolikus politikának a megfuttatása, hogy így mondjam.
Akkor az nagyon direkt fordulat, hogyha azt mondjuk, hogy a köztársaságnak a hangsúlyozása, kiemelése, az valójában egy kicsit, mintha idegen, vagy legalábbis olyan bizonytalan viszonyulást jelentene a pillanatnyi kormányzó politikai erőktől?
Igen, talán a bizonytalan a legjobb kifejezés, és hát van itt még egy probléma, nevezetesen, hogy ha nagyon akarná a mai jobboldal, éppenséggel találhatna köztársaságpárti hősöket, hogy csak más nem mondjak, Sulyog Dezső és Fejfer Zoltán, a kisgazdapártban politizáló politikusok, akik tényleg vehemensen antikommunisták voltak, és éppen a köztársaságot, a köztársaságnak a rendjét védelmezték, a jogállamot védelmezték egy kommunista előretöréssel szemben, ők például lehetnének vállalható hősei a magyar jobboldalnak. Valamiért azonban még sincsenek annyira a köztudatban, és hát ez pedig véleményem szerint arra vezethető vissza, hogy bármilyen furcsa, az 1946-1948 közötti kisgazdapárt is hát túlságosan baloldali a jelenlegi kormánypárt és a mögötte álló mozgalmi háló számára.
Csak hogy említette a beszélgetésünk elején a Kossuth teret, a parlament körüli teljes átalakítást, most, hogy erről beszélünk, egy magyarázat arra, hogy Nagy Imrének is ebben a világban kevés helye jutott, és ezért talán ez is oka volt, nem valamilyen szoboresztétikai, vagy nem tudom milyen ok, hanem hogy abba a szimbólumrendszerben, ami ott körbe lett építve, nem annyira, vagy nem illett bele, és ezért helyezték át a Jászai Mari térre a szobrát.
Nyilván az antikommunizmus, amit a jelenlegi kormánypárt igyekszik meglovagolni, bár kérdés, hogy 30 év eltelte után
hát igen, ez már egy kicsit szegényebb, igen.
És nyilvánvalóan a köztársaságtól való idegenkedés együttesen szerepet játszott ebben, illetve hát vissza lehet menni a Károlyi szobor eltüntetéséig
igen,
is.
Igen, az ott kezdődött talán, igen.
ott kezdődött, ugye Károlyi tipikusan az a figura, aki nagyon nem kedvelt a jelenlegi kormányzat ideológusai körében, viszont mint az első köztársaság elnöke, egészen más presztízzel rendelkezik a baloldalon. Tehát itt van egy kibékíthetetlen ellentét, és valószínűleg ez a Fidesz majdani bukása után, mert hát egyszer minden kormánypárt leköszön, szóval utána is azért folytatódni fognak ezek a kultúrharcok, hiszen Károlyi személyében tényleg egy ütköző pont van, és hát jelen pillanatban ugye nem nagyon látni a modus vivendit.
Köszönöm szépen, hogyha valakinek megnyerte az érdeklődését, és bővebben szeretne ezzel találkozni, akkor a Méltányosság Politika Elemző Központ honlapján gondolom, hogy eléri ezeket a tanulmányokat.
Így van.
Az elmúlt percekben Pár Ádám volt a vendégünk, aki az említett Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa, és a monarchia szimbólumai és a mai magyar kormány politikájáról, viszonyáról beszélgettünk.